Vatassin Péter jön, aki a vajdasági magyar politikai politika fordulópontja és törésvonalai az elmúlt évtizedekben címmel tart előadást. Péterről annyit mondanék el, hogy Péter a mi intézetünknek, a Fórum Kisebbségkutató Intézetnek a munkatársa, mégpedig etnológus, aki azonban erősen kötődik a vajdasághoz is, egyrészt azért, mert éveket élt ott, és most már ugye nem ott, de még mindig van egy erős családi és intézményi, vagy így mondom, szakmai, nem intézmény, talán ez a pontosabb szakmai kapcsolatrendszere a vajdasághoz, tehát nagyon jól ismeri ezt a térséget. Parancsoljuk, Péter!
Jó napot kívánok mindenkinek! Hát én elsősorban úgy foglalkoztam ezzel a kérdéskörrel az elmúlt 7 évben egészen pontosan, mint újságíró és publicista, tehát kutatást ilyen téren nem folytattam. Ugyanakkor 2 évig dolgoztam újságíróként a Szabadkai Panna RTV-ben, és utána pedig hát lényegében szabadúszó publicistaként próbáltam értelmezni azokat az eseményeket, amelyek a vajdasági magyar politikai térben lejátszódtak. És hát gyakorlatilag erről az időszakról próbálnék nyújtani egy átfogó képet. Ugye ez az időszak gyakorlatilag 2007-től áll fent, és Pásztor István elnökségéhez köthető a VMS élén, amelyet alapvetően megpróbáltam két korszakra és egy átmeneti periódusra szétbontani. Ugye az első néhány évben gyakorlatilag arról szólt a VMS története, illetve érdekvédelme, hogy megpróbálták valamilyen módon konszolidálni a vajdasági magyar intézményi struktúrában betöltött szerepüket. És általában, hogyha bárki úgy gondolom, hogy beszél vajdasági magyarokkal, akkor mondjuk érdemes kiemelni 2011-es év júniusi eseményét, amikor a Magyar Szó főszerkesztőjét a Magyar Nemzeti Tanács segedelmével úgymond leváltották, illetve ezzel párhuzamosan az akkor legerősebb szerb demokrata párttal is megromlott fokozatosan a viszony. Ugyanakkor 2012-re beállt egy gyökeres fordulat a szerbiai politikai szintéren, és az egykori radikálisok, tehát a szerb radikális pártból kivált szerb haladó párt volt az, amely kormányra jutott. És gyakorlatilag miután a DB-s partnerség már nem volt tovább járható a VNS számára, ezért a szerb haladó párttal alakította ki fokozatosan együttműködést. És ennek gyakorlatilag a csúcspontja az lett, a 2014-ben kormánytényezővé emelkedett a Vajdasági Magyar Szövetség, de pont amikor mondjuk Romániában más helyzet áll be, ott elkezdett a vajdaság, illetve a szerbiai szintéren kialakulni egy elég érdekes modell. Ezzel párhuzamosan 2010 és 2014 között folyamatosan zajlott a Fidesz kormánnyal való együttműködés kiépítése is, és úgy gondolom azt lehet mondani, hogy 14 és 15 óta gyakorlatilag ez a viszony egy elég magas fokú operacionalizálásban öltött testet. Ugyanakkor 2014. december és 2016. áprilisa között viszonylag mély és tartós politikai válság bontakozott ki a Vajdasági Magyar Szövetség berkein belül, amikor is néhány prominens politikus, mint amilyen mondjuk Józsa László, vagy hát végülis nem pártag, de mégis a BMS-hez közel álló Orhec Tamás, az MNT egykori elnöke is szembefordultak a Pásztor István képviselte irányvonallal, viszont 2016 áprilisára lényegében ez a válság elcsitult, és a magyar mozgalom, noha azóta is létezik, lényegében gyorsan eljelentéktelenedett, és úgy tűnik, hogy ez az állapot nem fog egy hamar változni. És gyakorlatilag ez volt az a periódus, amit úgy neveznék, hogy a második konszolidáció időszaka, amikor is erősebbek lettek a pozíciói a VMS-nek a szerb kormányon belül, illetve elindult az a gazdaságfejlesztési program 2016-tól egészen mostanáig is, hogy folytatódni is fog, amelyet a Prosperitáti Alapítvány kezel, amely fölött a VMS-nek gyakorlatilag teljes kontrollja van, és 2020-ra épp nemrég született egy ilyen nyilatkozat. 2020-ra 100 milliárd forintnyi beruházási értéket fog képviselni ez a gazdaságfejlesztési csomag. Illetve kiemeltem még egy fontos politikai momentumot, amikor is 2017 tavaszán Alexander Vučić addigi miniszterelnök, illetve az SHP elnökének teljes mértékű, hogy is mondjam, tehát partnere volt az államfői választásokon a VMS, noha azelőtt például Pásztor István többször is indult, és gyakorlatilag ez volt az a pont, amikor stabilizálódott az a struktúra, amelyet valahogy nagyon egyszerűen, nagyon lebutítva így szemléltetnék, tehát jelenleg ez a szinte statikus hatalmi szerkezet az, amelyen belül a VMS, a vajdasági, illetve a szerbiai politikai szintére mozog. Hát a dolog úgy fest, hogy úgy a magyar, mint a szerb állam egy erős, jól szervezett, egyes vélemények vagy definíciók szerint autoriter pártok ellenőrzése alatt áll. És ebben a térben, ebben a meccéspontban, amely lényegében a VMS dominiuma a vajdaságban, a VMS-en keresztül képesek egyfajta kontroll gyakorolni, és ugyanakkor a VMS gyakorlatilag a Vajdasági Magyar Szövetség egyeduralkodó, hatalmi monopóliumot élvez ebben a szintében is. Noha vannak más magyar pártok, magyar szervezetek is, úgy gondolom, hogyha a politikai súlypontokat tekintjük, akkor egyértelmű, hogy a Pásztor István vezette párt az, amely lényegében a fő játékosa ennek az egész struktúrának. Természetesen ez az ábra sok tekintetben túlságosan leegyszerűsítő, ugyanis például a közvetlen szerbhaladó párt, illetve a fideszes kapcsolatokról nem szól. Ugyanakkor viszont a konferencia témája, illetve a rendelkezésre álló időkeret miatt úgy gondolom, hogy éppen arra kell koncentrálni, hogy egy magyar érdekképviseleti szervezet, amely jelenleg a VMS, ebben a politikai konstellációban milyen szerepet tölt be. És nagyon megpróbálom arra is fölhívni a figyelmet, hogy ugye mondjuk a szekció címében a Kárpát-medencei kontextus került kiemelésre. Véleményem szerint, és erre majd hozok különböző példákat is, tehát gyakorlatilag sok tekintetben, amely a szerbiai kontextust illeti, a VMS legalább annyira függvénye a szerb haladó párt által folytatott különböző politikáknak, mind a Fidesznek is. Illetve még azt nem tüntettem fel a dián, de ez az idő periódus, amiről beszélek, azért is rendkívül fontos, mert nyilván sokan tudják, hogy egyfajta morális pánik és demográfiai válság uralkodik a vajdasági magyar résztársadalmon belül, ugyanis amióta az egyszerűsített honosítás, mint intézmény létrejött, hát azt hiszem még nem érte el a 200 ezer főt azoknak a szerbiai állampolgároknak a szám, akik fölvették a magyar állampolgárságot is, viszont tudva levő, hogy ez igen nagymértékű kivándorlást okozott, és gyakorlatilag a sajtó különböző szegmenseiben azóta is folyamatosan téma az, hogy vajon egyáltalán mennyi vajdasági magyarral számolhatunk, mint népességgel vajdaság területén. Érthető módon a Vajdasági Magyar Szövetség próbálja ezt a témát minél bársonyosabban kezelni. Legutóbb, vagy nem is olyan régen, Pásztor István erről úgy nyilatkozott, hogy közelebb vagyunk a 250 ezerhez, mint a 200 ezerhez, ugyanis 2011-ben a vajdasági magyarság létszáma mintegy 250 ezer fő volt. Más becslések szerint ez a szám lényegében már alábukott 200 ezer alá, de ilyen téren nyilván meg kell várnunk majd a soron lévő 2021-ben esedékes szerbiai népszámlálást is. Most ebben a konstellációban, amit az előbb ilyen helenyészettem fölvázoltam, megpróbálnám bemutatni azt, hogy az egyes aktoroknak mi a pontos perspektíva, és miért fontos ennek a rendszernek a fenntartása. Úgy a Fidesz kormány, mint a haladó párt részéről úgy tartom, és az első pontot szó szerint ugyanígy szerepeltettem a haladó pártról szóló dián is, hogy azt hiszem, hogy a Fidesz kormányok esetében ez a választás, hogy egy meglévő politikai szervezetet választottak ki partnerként, amely szervezettség helyi beágyazottság teret ismerelt, és hát kompromisszumkészség terén ideális partner, az talán nem volt ennyire egyértelmű a szerb haladó párt esetében, és ugyanis a azt megelőző szerbiai hatalmi szervezetek elsősorban, vagy nem is hát elsősorban, de sokat kísérleteztek azzal, például a Demokrata párt is, hogy saját magyar platformot hozzanak létre, saját magyar politikusokat futtassanak. Ezzel teljes egészében szakítottak a haladók, vagyis hát nem teljes egészében, de majdnem, de arról mindjárt egy pár perc múlva. Lényegében, és itt ugyancsak említem a kettős állampolgárságot, úgy gondolom nagyon jó kitapintható az, hogy a jelenlegi magyar kormány egyik fő célja a szavazat maximalizálás. És hogyha végignézzük a számokon, most nem akarok túl sokat sorolni, tehát az első 2014-es országgyűlési választásokra azt hiszem olyan 18 ezer körüli szavazat érkezett be, ugyanerről számolhatunk be például a kvóta népszavazás esetén is, míg idén az európai parlamenti választásokkor már jóval 40 ezer fölé tornázta a Vajdasági Magyar Szövetség a lényegében a Fideszre érkező szavazatokat, ugyanis ezek a levélszavazatoknak a többsége, tehát bőven 90% fölött a Fideszt gazdagítja gyakorlatilag. Aztán a szavazat maximalizálás mellett úgy gondolom, hogy rendkívül fontos a gazdasági befektetés mozzanata is. Ugye itt említettem már a Prosperitáti Alapítvány, de gyakorlatilag ennek a programnak a farvizén és egyébként is számos magyar és vajdasági magyar cég térnyeréséről lehet beszámolni, úgy a tartományban, mint a köztársasági szinten is, illetve nagyon fontos mozzanata a Fidesz és a DMS és a Fidesz, illetve a vajdasági magyar társadalmi arrendszer kapcsolatában az ideológiai céloknak is, tehát hogyha gyakorlatilag mindennapokat nézzük, akkor az odatartozás élménye, valóban tartozás élménye, nemzeti identitás érzülete rendkívül integráns része a vajdasági magyar szavazóbázis, vagyis a Fideszhez hű szavazóbázis magatartásának. Ahogyha tovább haladunk a szerb haladópárt felé, és megnézzük az ő perspektívájukat, akkor egyrészt az első pontot említettem már az előző alkalommal. Ugyanakkor itt is megfigyelhető a szavazat maximalizálás mozzanata, vonása, amely úgy gondolom, és nem hiába emeltem ki az előbb a 2017-es szerbiai államfői választást, ahol nem indult Pásztor István önálló jelöltként, hanem gyakorlatilag Alekszandr Vučić jelöltségét támogatta, és hát egészen véletlenül, tulajdonképpen teljesen biztos információról, hát volt munkájáról, az egyik jó barátom arról hallotta feltegetni Pásztor Istvánt, hogy gyakorlatilag azért nem szeretné jelöltségével mondjuk egy 40-50 ezer szavazattal megkurtítani azt a szavazatmennyiséget, amelyet Alekszandr Vučić is megkaphatna, mivel nagyon fontos volt a jelenlegi szerb elnöknek, hogy első körben megnyerje a választásokat, Sasa Jankovics-sal szemben, aki ellenzékjelölt volt, és gyakorlatilag, hogyha hiányzik pár tízezer szavazat ahhoz, hogy az első körben ezt megnyerje, akkor igazából a partnerségük szenvedne emiatt kárt. Hogyha azt nézzük, hogy ugye a VMS egy szerbiai nemzetiségi párt, úgy a szerb haladó párt számára azért is fontos ez itt a harmonikus viszonynak az ápolása, mivel az EU-s csatlakozási folyamat során, amely valószínűleg igen hosszúra fog nyúlni a jelenlegi elképzelések és becslések szerint, föl tudja mutatni, és itt kitérek mindjárt a szerb politikai kontextusra is, föl tudja mutatni, hogy a kisebbség, a szerbiai kisebbségek releváns és reális politikai súlyt képviselő reprezentánsaival gyakorlatilag jó viszonyt ápol. És ezt azért is emelném ki, mert például a 2017-es államfői választások során nem pusztán a VMS volt az a kisebbségi párt, amely teljes messzélességgel támogatta Alekszandr Vucic jelöltségét, hanem be lehet itt számolni Bunyavác, vajdasági szlovák, és egészen konkrétan szandzsáki, bosnyák pártokról is. És mindegyik esetben úgy gondolom, hogy az előbbi kritériumoknak, tehát hogy a reális politikai súlyt, reális politikai struktúrát képviselő szervezetekről legyen szó, ezek a politikusok mind eleget tettek ennek, és gyakorlatilag noha saját közegükben mind jelentős befolyást képviselnek, ilyen például, hogyha bosnyákokról beszélünk, akkor a Rasim Gajic, vagy a másik szandzsáki képviselő, Muamer Zukorlic, a szlovákok esetében Pavel Szurovi, aki kiszácsi szlovák, és egy a haladók által támogatott új szlovák politikai párt elnöke. Ezek gyakorlatilag mind Alekszandr Vucic köré seregvettek, és a különböző médiumokban úgy gondolom, hogy elég komoly szerepük volt abban, hogy a jelenlegi szerb elnök olyan győzelmet aratott amiatt. Illetve a haladó párt esetében ugye meg kell említenünk, hogy itt gyakorlatilag a szerb radikális pártból kivált szervezetről van szó, és amióta kormányon van, tehát 2012 óta számos esetben világosan ki lehet tapintani különböző szerb nemzeti célok megvalósításának az igényét. És amióta a DNS-szel ápolt kapcsolati struktúra olyan, amilyen, gyakorlatilag ezeket a célokat a Gazdasági Magyar Szövetség nem igazán ellenzi. Tehát sok empirikus, konkrét példát tudnék említeni. Egyet szeretnék kiemelni, ami az idejének szerintem egy ilyen nagyon érdekes fordulata, az pedig az, hogy a Koszovó kérdésében eddig a vajdasági magyar szervezetek vagy elutasító, vagy teljesen semleges pozíciót foglaltak el, míg a Vajdasági Magyar Szövetség idén tavasztól gyakorlatilag teljes messzélességgel azt a politikát támogatja a koszovói kérdésben, amelyet a szerb haladó párt is képvisel. És ez azért egy... Azért... Hát itt most rátérnék egy pillanat elejéig az ötödik diára, ugyanis azért nagyon érdekes ez a játék kulturális szempontból is, amelyet a VMS közelevezés a szerb haladó párthoz jelent, ugyanis úgy Koszovó kérdésében, mint a különböző szerb nacionalista felhangokkal kapcsolatban, aki bármennyire is ismeri a vajdasági magyar közeget, azt tudhatja, hogy különösen ugye a 90-es évek eseménye, a jugoszláv háborúk óta minden olyan politikai program, amely a szerb nacionalizmus különböző elemeit viseli magán, általában nem találkozik a vajdasági magyar választó jóváhagyásával és helyeslésével. És gyakorlatilag ezért például, amikor Vucic jelöltségéről volt szó, Pásztor István számos hely nyilvánosan arra kényszerült, hogy gyakorlatilag mentegetőzzen a jelölt múltja miatt. Egészen konkrétan egy szabadkai nagygyűlésen, ahol maga Alekszandr Vucic is jelen volt, arról beszélt, hogy mindenkinek van múltja, ezt tudjuk nagyon jól, de előrefelé kell tekinteni, és megfelelő politikai alkukat kell kötni annak érdekében, hogy a közösség előre haladjon és megmaradjon. És az a nagyon érdekes, hogy például ilyen érvek szerepeltek például az említett bosnyák politikusok szótárában is az adott időszakban, 2017-ben, tehát mondani sem kell, hogy Srebrenicát, Muamer Zukorlic például emiatt nyilvános gyűléseken próbált valahogyan helyre tenni ezt a fajta politikai partnerséget, amely valamilyen értelemben nem találkozik a képviselt közösség kulturális diszpozícióival. Na de most, hogyha visszatérünk itt az első ponthoz, illetve most így, megpróbálom gyorsan összefoglalni és végigszaladni rajta. Ugye a Vajdasági Magyar Szövetség esetében mindenképpen kiemelésre méltónak tartanám azt a körülményt, hogy monopolizálta a források felett, illetve a források elosztásának kontrollját. Tehát ahogyan az RMDSZ esetében az előbb szerepelt, hogy az a szervezet gyakorlatilag egy lehetséges csatornája a magyar-magyar kapcsolatoknak Erdély és hát a budapesti kormányzat viszonylatában. Úgy itt azt gondolom, teljes biztonsággal lehet azt állítani, hogy itt elsősorban a VMS-en keresztül folyik nagyon sok minden már, ami a források elosztását illeti. Érdemes itt megemlíteni ismét a Prosperitáti Alapítványt, amely ma holnap 100 milliárd forintnyi pénzforgalmat bonyolít le, hát ez teljes egészében az adott párt holdudvarába tartozik. Itt hoztam egy... Jó, akkor klientúra rendszer. Tehát igazából ezt is említettem, hogy az intézményhálózat tekintetében elég magas fokú kontrollról lehet beszámolni. Ugye művelődési életben, mint a média, a vajdasági magyar média szintjén. Jó, és még azt még mindenképpen hozzátenném, hogy nyilván ezt felhasználják a politikai ellenfelek mozgásterének beszűkítésére, úgy a magyar mozgalom, mint a VMDK esetén is tudnánk erre példákat hozni. És záró megjegyzések, Bárdi Nándor 2004-es könyvének egyik részlete nagyon régóta kísért engem, tehát gyakorlatilag azóta, amióta 2012 óta Vajdaságba költöztem néhány évre. Ott egy passzusában tény és valóban azt állítja, a 90-es évek végétől az úgynevezett magyar intézményrendszert magyarországi támogatások működtetik, a forrásokért folytatott harcban a politikai elitekért főszerep, és a kisebbségi társadalom politikai elitek konstrukciója, és nem szerves társadalom szervezeti egység. Én azt állítanám, hogy a vajdasági magyar esetben a Vajdasági Magyar Szövetség példáját tekintve talán ez a legjobb példa erre a körülírásra, illetve definícióra. És mindez persze azt is magában foglalja, hogy jelenleg a Vajdasági Magyar Szövetség jövője, ha lehet a jövőről bármit is mondani, főleg Szerbiában, akkor az nem elsősorban a saját politikai lépésétől, kezdeményezésétől, programjától függ, hanem attól, hogy mi lesz a két nehéz súlyú partnerrel, tehát mi fog történni a magyar kormány, a jelenlegi magyar kormány és a jelenlegi szerb kormánnyal. Illetve még nagyon gyorsan Losonc Márk barátom egy megjegyzését említeném, ezt nem publikálta sehol, csak így, erről most egy Domus pályázaton megjelent kutatócsoportos könyvünk bemutatóján szokta ezt emlegetni. A VMS sikerének az egyik titka, már ami a Vajdasági Magyar Résztársadalom feletti kontroll kiépítését jelenti, az, hogy a 90-es években megjelent két politikai paradigmát ötvözte. Az egyik az a közösségi élmény nyújtása, amelyet a történeti VMDK-hoz lehet kötni, másik pedig hát a lobbizás, illetve hát a különböző típusú alkuknak a kiharcolása, amelyet akkor talán leginkább Váradi Tibor nevéhez lehetett kötni. És mindez, visszautalva az előzőben elmondottakra, gyakorlatilag, én még azt tenném hozzá, hogy gyakorlatilag ezzel az aláfölé rendeltségi viszonyba beleágyazódik, azt a VMS teljesége elfogadja, nincs már többi arról szó, hogy itt egyedül, saját lábon állva gyakorlatilag bármit is ki tudnánk harcolni. Köszönöm szépen a figyelmet!